Ebben a példában a közlekedő edényekkel, illetve a közlekedő edényekben kialakuló nyomás különbségekkel fogunk megismerkedni. Ebben a feladatban adva van egy, mondanám azt, hogy egy tetszőleges alakú közlekedő edény, amelyet három folyadékkal töltöttünk fel. Mindenki látott már ilyet, ha más nem, koktélbárokban lehet nagyon látványos koktélokat fogyasztani, ahol ugye különböző sűrűségű italokat, mondjuk tejet és barackpálinkát öntenek össze, és akkor ugye a sűrűségüknek megfelelően ugye fognak szépen lerétegződni az egyes komponensek. És ugye mindig azt figyelhetjük meg, hogy a legnehezebb folyadék, a legsűrűbb folyadék van ugye legalul, és hát a különböző sűrűségeknek megfelelően fog rétegződni. Tehát ugye a legkönnyebb, tehát a legkisebb sűrűségű pedig fog elhelyezkedni a pohár legtetején. Az, hogy a közlekedő edényeknek milyen alakjuk van, az egyáltalán nem fontos, hiszen azt már középiskolában is megtanulhattuk, hogy a nyomás ugye a folyadékokban minden irányban egyformán terjed. Tehát az alakja a közlekedő edényeknek nem befolyásolja a nyomások kialakulását. Egyedül egy paraméter az, ami, vagy pontosabban ugye, hogyha már a magassági koordináta, tehát a magassági, tehát a helyzete fogja megszabni a folyadékoknak, illetve a sűrűsége, tehát nem egy, hanem két paraméter. De nézzük is, hogy melyek azok az összefüggések, amelyeket felhasználunk ennél a feladatnál megoldásként. Nem készítettem ide a példamegoldást, és el is kevertem. Ebben a feladatunkban a közlekedő edények hidrosztatikájával ismerkedünk meg. Hát ugye mindenki előtt ismert, vagy legalábbis látott már ilyet, ha más nem, mondjuk koktélbárokban, ahol ugye különböző koktélokat látványosan tudnak eladni. Ugye különböző sűrűségű folyadékokat rétegzünk egymásra, és hát a sűrűségétől függően fognak ugye a különböző komponensek elhelyezkedni. Ugye a legsűrűbb folyadék fog legalul elhelyezkedni, aztán a legalacsonyabb sűrűségű folyadék pedig ugye a tetején, tehát a legfelső réteget fogja alkotni ezeknek a koktéloknak. És hát azt mondhatjuk, amit tulajdonképpen már akár előadáson is volt róla szó, de akár középiskolában is már megtanultunk, hogy ezeknek a közlekedő edényeknek az alakja semmiképpen nem befolyásolja a nyomás alakulását az egyes folyadékhatárokon, illetve hát magában a folyadék térfogatokban. Egyedül ugye a magassági értékek, illetve a sűrűség értékek azok, amik egyáltalán befolyásolni tudják a különböző nyomás értékeket, és természetesen magát a nyugalomban lévő folyadéknak az erő nyomás viszonyait. Hát ugye H2, tehát ugye a kettes jelű indexű folyadéknak a magasságát szeretnénk meghatározni annak érdekében, hogy az A térben lévő nyomás, az adott érték, tehát ugye 124 kilopaszkál kell, hogy legyen. A feladat megoldása során a hidrosztatika alapegyenletét, ugye Pascal törvényét fogjuk felhasználni. Hidrosztatika alaptörvénye a P per ρ plusz az U egyenlő állandó. Ugye, az egyik alakja ennek a törvénynek ugye azt fejezi ki, hogy egy nyugalomban lévő, de akár áramló folyadékokban, ugye az egyes munkák, energiák, azok, illetve azoknak az összege állandó. Most ebben az esetben, mivel nyugalomban lévő folyadékról van szó, ezért a felületen megoszló erőrendszernek, ugye a nyomásnak a munkája, illetve a térfogaton megoszló erőrendszernek, ugye amit mi potenciál függvényként definiálunk, ezeknek a munkáknak az összege állandó egy adott folyadék testen belül, bárhol, bármelyik pontban felírva, ez ennek állandónak kell lennie. A másik törvény az pedig maga a felületen megoszló erőrendszer munkája, ami egy fajlagos munka, G/Z összefüggésként írható fel. Ugye itt a Z tekintettel arra, hogy a függőleges koordináta tengelye párhuzamos, ugye adott esetben a nehézségi gyorsulás, ebből adódik az, hogy a nehézségi gyorsulásnak, mint erőtérnek a tér ereje, ugye az a G, illetve a magassággal vett szorzata, az az egységnyi tömegre ható erőnek a munkáját fogja nekünk adni. Amit mi potenciálnak nevezünk, de ahogy azt korábban mechanikából, illetve a középiskolában is megtanulhatunk, ez nem más, mint ugye a helyzeti energiája egy adott tömegnek, tömegpontnak. Tehát ez az a két összefüggés, amit felhasználunk. Mielőtt felírnánk ezeket azokat az egyenleteket, amelyek a megoldáshoz vezetnek, először is ugye értelmeznünk kell azokat a pontokat, amelyekre ezt az egyenletrendszert felírjuk. Hát ugye itt A-val már jelölve van tulajdonképpen az egyes jelű folyadéknak a felszínen lévő pontja, tehát ez lesz az A felszínünk, aztán B-vel jelölhetjük az egyes és a hármas jelű folyadék találkozásánál felvett felszínünket, helyzetünket, tehát ugye ez lesz a B, aztán a C-vel jelöljük a 3-as, illetve a 2-es folyadékrész találkozásánál szintet, és a D szintünk az pedig legyen a 2-es jelű folyadéknak, ugye itt a felszínen lévő pontjainak, illetve a pontjai által kifeszített felszínt. Jó, tehát az A, B, C, D felszínek, illetve azokon felvett pontok fogják nekünk azokat a pontokat adni, amikre fel tudjuk írni a hidrosztatik alapegyenletet. Kezdjük az egyes jelű folyadékkal, ugye a ρ egyel jelölt folyadékkal, P, A per a ρ 1 plusz az UA az egyenlő PB per ρ 1 plusz az UB. Ugye körültekintően kell, mivel rengeteg jelölésünk, rengeteg indexünk van, körültekintően kell eljárnunk az egyenlet felírásakor. Ugye az A és a B pontok, tehát az bal oldalon az A jelű, a jobb oldalon a B jelű pontok nyomásai, illetve potenciái fognak szerepelni, és mivel ezt az egyes jelű folyadék részre írtuk fel, ezért a ρ 1 az, ami szerepel ebben az egyenletben. A következő egyenlet az a 3-as jelű, haladjunk sorban, tehát ugye a 3-as jelű folyadék részre felírt hidrosztatika alaptörvénye lesz, tehát a PB per ρ 2, bocsánat, ρ 3 plusz ugye az UB az egyenlő, a jobb oldalon pedig ugye a C szinten PC per ρ 3 plusz az UC. Tehát ez lesz az az egyenlet, amely a hármas jelű folyadék egyensúlyát fogja nekünk leírni. És végül a harmadik egyenletünk a C és a D felszínek között, ugye a kettes jelű folyadékra vonatkozik, PC per ρ2 plusz az OC, az egyenlő PD per ρ2 plusz az OD. Mondhatnám azt is, hogy kezdhetnénk kétségbe esni, hiszen három egyenlet, és annál jóval több első látásra ismeretlenünk van ebben az egyenletrendszerben. De hogyha kijelöljük legelső lépésként ugye itt a folyadékszintet, a megoldás első lépéseként ugye a nulla potenciál szintet, én szoktam azt mondani, hogy mindig ez legyen az első lépésünk a megoldásnál, kijelöljük a nulla potenciál, akkor már is látjuk azt, hogy az UB az ki is esik, hiszen a B szinttel megegyezően vettük fel a potenciál nulla szintjét, tehát az UB ebből a két egyenletből rögtön ki is esik. A következő az maga a D pont, D felszínnek ugye a nyomás értéke, hiszen az nem más, mint a légköri nyomás. Ugyanaz ismeretlen, mert nincsen megadva, megvan adva, akkor nincs is gond. Tehát tulajdonképpen ugye itt majd a P0-at fogjuk beírni, tehát azt lehet írni, a PD az egyenlő a P0. Nem részletezve az egyenletnek a megoldását, hiszen bízom abban, hogy ezt mindenki ugye egy háromismeretlenes egyenletet akár helyettesítéses módszerrel, akár kiejtéses módszerrel, de le tudja vezetni. Egy olyan egyenletet fogunk kapni, ami már jóval egyszerűbben fog kinézni, és mindössze egyetlen egy ismeretlent fog tartalmazni. Ugye itt a Z koordinátáknál azért figyelembe kell vennünk azt, hogy ugye a B pontnak a koordinátai a Z egyenlő nulla, ugye azért is tudtuk ezt kihúzni az egyenlet. Az A koordinátának ugye majd az UA-ban szereplő, ugye a ZA, írjuk föl akkor UA egyenlő G-szer ZA, ami nem más, ugye a nulla ponttól az A pontig magasságunk az G-szer H1. Aztán a C-nek a magasság koordinátája, ugye az az UC egyenlő G-szer ZC, vagyis G-szer H3. És végül a D-pontnak a magassága az UD, az egyenlő G-szer ZD, amiben szerepel maga az ismeretlen kifejezésünk, G-szer H2 plusz a H3. Jó, tehát ezeket fogjuk visszahelyettesíteni ebbe az egyenletrendszerbe, és egészen addig alakítgatjuk, míg a következő alakot nem kapjuk. PA plusz a ρ1 szer G szer a H1 az egyenlő P0 plusz ρ2 szer G szer H2 plusz ρ3 szer G szer H3. Ez az egyenlet tulajdonképpen egy mérleg egyenlet, hiszen ha félbevágjuk a közlekedő edényünket, ugye ezt már statikából annak idején megtanultuk, hogyha egy szerkezet egyensúlyban van, akkor a szerkezet minden egyes részegysége is egyensúlyban van. Ugyanez érvényes hidrosztatikára is, ugye egy nyugvó folyadékokról van szó, ami azt jelenti, hogy a nyugvó folyadék részek egyenként is nyugalomban kell, hogy legyenek. Tehát egy mérleg egyenletet kapunk végeredményül, ugye itt az egyensúly érvényesnek kell lenni a baloldali közlekedő edény baloldali szárára, de érvényes kell, hogy legyen a jobb oldali szárára is. Hogyha a bal oldalra írjuk fel a nyomásokat, akkor egyszer van nekünk egy PA nyomásunk, ugye itt ebben a kis üvegbúrában uralkodó nyomás, ami ugye abszolút nyomásként van megadva. Ehhez hozzáadjuk az egyes jelű folyadéknak folyadék oszlopnak a hidrosztatikai nyomását, ugye ρ egyszer G-szer H1, akkor megkapjuk ebben a pontban, a B pontban a folyadéknak a nyomását. És mivel ugyanarra a szintre fölírjuk a jobb oldali szárban, ugye a P0 plusz ρ2-ször G-szer H2, plusz a ρ3-szor G-szer H3. Tehát ez a mérleg az egyik és a másik közlekedő edény szárában uralkodó nyomásoknak az egyensúlyát kapjuk meg. Egy ismeretlen tartalmaz az egyenletünk a H2 kérdéses magasságértéket, tehát hogyha erre rendezzük az összefüggésünket, akkor a H2 az egyenlő. Lesz egy olyan, amit alkalmasint csoportosítani is lehet, egy olyan tagunk, ugye a PA minusz a P0, erről is volt már szó, akár ide az alapösszefüggések mellé föl is lehet írni, hogy az abszolút nyomás az mindig a légköri nyomásnak és a légköri nyomáshoz képesti túlnyomásnak, vagy adott esetben vákumnak az összegeként és vagy a különbségeként írható fel. Ugye ebben a kifejezésben, hogyha ezt így ilyen módon csoportosítjuk, akkor tulajdonképpen az A pontban uralkodó túlnyomást kapjuk ezzel a kifejezéssel. Plusz ρ egyszer G-szer H1. Ugye át kell vinnünk ezt is erre az oldalra, átcsoportosítjuk, minusz ρ 3-szor G-szer H3, és akkor ezt az egészet még el kell osztanunk a ρ-szor G-vel, csak ugye nem mindegy, hogy melyik ρ-val, ρ2 és a G-vel osztunk. Jó, tehát megkaptuk azt az összefüggést, amiből a H2 magasság számítható. Ha behelyettesítünk, ugye szépen lépésenként, akkor PA minusz a P0. 124 kilopaszkál, az ugye 124 ezerből, ha kivonjuk a 101.800-at, hát most fejből, ha nem is írjuk, inkább leírom, akkor 124x10 a harmadikon, ból 101.8x10 a harmadikon, ugye erre szintén nem győzöm hangsúlyozni, hogy át kell váltanunk, ugye a kilopaszkál az ugye a 10 a harmadikon hatványával való szorzást jelenti, ugye hogyha pászkálban szeretnénk, hiszen a pászkál newton per négyzetméter, ugye az SI származtatott mértékegységünk. Plusz ρ 1-szer G-szer H1. A ρ 1 az 0,84 kg per liter, ugye nem szabad megsporolnunk az átváltásokat, akkor ρ 1 egyenlő kilogram per liter, vagy más néven kilogram per köbdeciméter, ugye ezerrel szorozva 840 kilogram per köbméter. A ρ 2 az kilogram per köbméterben van megadva alapból, és akkor a ρ 3 pedig szintén kilogram per literben van megadva, hogy ez a higanynak a sűrűsége 13600 kilogram per köbméter. Hát nem mondanám azt, hogy finom lehet az a koktél, aminek higany van a legaljában. Minden esetre ebben a közlekedő edényben higany az, ami a legalsó szárában helyezkedik el. Tehát akkor azt lehet írni, hogy a ρ 1 840 szer 10 szer a H1 magasságunk, az pedig centiméterben van megadva, akkor még a centimétereket is átváltogatjuk. Ugye 35 centiméter, 100-zal osztva 0,35 méter. H3, 15 centiméter, 0,15 méter, tehát akkor 0,35-tel szorzunk, és mínusz ρ 3-szor G-szer H3, tehát mínusz 13600, kiszaladok a margóból, szorozva 10-zel, szorozva 0,15-tel, és még majdnem le is marad a vége. Jó, osztunk, és akkor a nevezőbe pedig a ró 2450 szorozva 10-zel. Hát a tanulság kicsit kisebb betűkkel kellene írnom, de most már mindegy. A következő fólián vagy a következő felvételem. H2-re behelyettesítünk, kiszámoljuk, ez 0,3269 méter, ugye, 4 jegyre kerekítve, de a kérdésben centiméter szerepel, nagyon vigyázzunk arra, hogy mit írunk vissza, a megoldásként 100-zal szorozva 32,69 centimétert kapunk végeredményül. Jó, tehát ez az, amit akkor ide be is lehet írni, 32,69. De a feladat nem áll itt meg, még azért kíváncsi arra, hogy jól megértettük-e a hidrosztatika alaptörvényét, illetve magát a mérleg elvet. Határozzuk meg a ρ1, ρ3 sűrűségi folyadékok határán mérhető nyomás értékét, ugye az 1-es és a 3-as jelű folyadékok határát, tehát a B pontban lévő nyomás kell meghatároznunk. A PB egyenlő, és hát megint mondanám azt, hogy az egész nyugalomban van, akkor a része is nyugalomban van, ugye letakarjuk azt a részt, ami érdektelen számunkra. Ebben az esetben ugye az A pontnak a nyomása és a H1 folyadékoszlopnak a nyomása, illetve azoknak az összegek fog hatni nyomásként, tehát a PA plusz ρ 1-szer G-szer H1. Behelyettesítünk a PA 124.000, és most megint kiszaladok, vagy azt teszem, hogy plusz ρ 1-szer G-szer H1, 840-szer 10-szer a H1, ugye az volt 0,35 méter. És az egyenlő PB 126.940 paszkál. Illetve, mivel kilopaszkálban kéri a végeredmény, 126,94 kilopaszkál. Jó, ezt be is tudjuk ideírni, 126,94 kilopaszkál, mint végeredmény. Jó, a következő a ρ2, ρ3. Hogyha ide merülnénk ebben a folyadékba, mekkora nyomásértéket kapunk, szintén tulajdonképpen ugye letakarjuk, és ennek a folyadékoszlopnak, illetve a P0 légköri nyomásnak az összegeként kapjuk a PC nyomást, tehát P0 plusz ρ2 szor G szer H2. Egyenlő 101.800 paszkál plusz ρ2 1450 szer 10 szer, és ugye itt az előbb, amit kiszámoltunk, de ugye méterben behelyettesítve 0,3269, és akkor a végeredmény az 106.540 paszkál. Viszont feladatunk ravaszul a millibár mértékegységben kéri a végeredményt. Hát ugye azt tudjuk, hogy az 1 bár az 100.000 paszkál, tehát amit most kaptunk végeredményt, az 1,0654 bár nyomást jelent. És hogyha ezt most 1000-rel megszorozzuk, hiszen ugye a millibárt úgy kapjuk meg, hogyha 1000-rel szorzunk, akkor az 1065,4 millibár a végeredményünk. Jó, és ezzel tulajdonképpen hátra is dőlhetünk, megihatjuk a barackpálinkás tejünket, amit az előző feladatban, vagy ennél a feladatnál ugye már elmondtam az előbb írni.